Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. szeptember 2-án. A témával idézetek Branham testvér prédikációjából ismerjétek fel a napot és az íge üzenetet. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az idő olyan gyorsan telik, hogy szeretnénk kihasználni, hogy még hallgassuk Isten szavát, és hagyjuk, hogy a szívünkhöz szóljon. Ma délután is mindannyiótokat nagyon sok szeretettel üdvözlünk az Úr drága nevében. Reméljük, hogy Isten ígéje becses számotokra is, hogy szívesen hallgatjátok, hogy befogadjátok, és hogy szellemi táplálékot jelent a lelketek számára. Milyen hálások vagyunk Istennek azért, hogy napjainkban felismerhetjük, mi szolgál az üdvösségünkre, felismerhetjük Isten ígéreteit és az ő végzéseit. Nem titkoljuk azt sem el, hogy befogadjuk az Isten által küldött szolgákat, hogy befogadjuk az Urat, aki rajtuk keresztül szól. Épp most olvastam még egy ígét itt a Péter leveléből, és az első Péter első fejezetében az van intézve hozzánk Isten embereire, a prófétákra való hivatkozással, akik szóltak, jövendőltek, kutattak, hogy vajon milyen időre útal a Szent Szellem bennük. És az első Péter levelének első fejezetének 12. versében ezt olvassuk. Ennél fogva ki lett nyilatkoztatva nekik, hogy szolgálatuk révén nem önmaguknak, hanem éppen nektek kellett továbbítaniuk azt, vagy továbbadniuk azt, amit most azok az emberek hirdettek nektek, akik az üdvüzenetet, az evangéliumot a mennyből küldött Szent Szellem erejében hirdették nektek. Olyan dolgokat, amelyekbe még az angyalok is szívesen betekintenének. Tehát Isten emez örökké valóság óta megfogalmazott üdvösséggel kapcsolatos tervében léteznek olyan dolgok, amelyek még az angyalok előtt is rejtve maradtak. Azok a férfiak, akiket Isten elküldött, ahogyan olvassuk, nem magukra gondoltak, nem maguknak szolgáltak, hanem Isten nevében szolgáltak nekünk azzal, hogy továbbították a kapott ígéket, leírták azt, hogy örökre legyen szellemi tájékozódási lehetőségünk. Én szívből hálás vagyok Istennek a Bibliáért, hiszen ez az irányadó szabály a hitünk, a hit életünkben. Mindaz, ami tanítva van, és amiben hiszünk, össze kell lehessen vetni Isten ígéjével, és meg kell állapítani, hogy valóban így van-e. De arról is meg vagyunk győződve, vagy tudomásul vesszük, hogy nem mindenki tudja allávetni magát Istennek, nem mindenki illeszkedik be Isten tervébe. Nagyon sokan megmaradnak a régi hagyományokban. El vannak foglalva a régi kovásszal, amelyet minden alkalommal újra és újra átkevernek, de attól még az régi kovász marad. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy legyünk szabadok mindenféle kovásztól. Ezt elolvashatjátok az első Korintus 5. fejezetének 6. versétől. Első Korintus 5. fejezet 6. verstől. A ti hírnevetek nem szép. Nem tudjátok-e, hogy már egy kis kovász is megsavanyítja az egész tésztát? Távolítsátok el a régi kovászt, hogy új tésztává váljatok, legyetek, hiszen szabadok vagytok mindenféle fajta kovásztól. Mert a mi húsvéti bárányunk is már levágatott, Krisztus, Ezért most ne ünnepeljünk a régi kovászban, sem a rossz lelkűség és a rossz indulat kovászában, hanem az őszinteség és az igazság édes kovászában. Át kell hatódnunk az isteni igazsággal, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen mindent, ami valótlan, megkülönböztetni. Tudnunk kell, mi a helyes, hogy megállapíthassuk, mi a helytelen. És egyszerűen elérkezett az ideje annak, amikor nincs helye a kompromisszumoknak, hanem a teljes és mindent átfogó igazságot kell hirdetni természetesen szeretetben. De, ahogy már említettem, nem mindenki fogadta el valaha az igazságot, és nem is fogja mindenki elfogadni. Pál apostol azt mondja egyszer, mindannyian elhagytak engem, és senki sem állt mellém az evangélium ige hirdetésében, vagy az evangélium védelmében. Brenhem testi prédikációjában olvastam, ismerjétek fel a napot címmel, és tudjátok, mit mond itt a 31. oldalon? Döntsétek el magatok, hogy népszerű vagyok-e. Amennyiben levonnánk azok számát, akik ma reggel nem Jeffersonville-ből jöttek a kápolnából, hanem kívülről, alig maradna fél tucat ember, akiknek prédikálhatnék. Képzeljétek el magatoknak egy Isten embere, akinek olyan szolgálata van, amilyen Jézus Krisztus napja óta nem volt itt ezen a földön, egy közvetlen mennyei elhivatással, isteni visszaigazolással. A halottak fellettek támasztva, a vakok visszanyerték szemük világát, a sánták járni tudtak, és az emberek nem vettek róla tudomást. A saját útjukat járták, a saját meggyőződésükben maradtak, és inkább tovább keverték a régi kovászt. Emiatt ugyan szomorúak vagyunk, de nem csalódottak. Ennek így kell lennie. Ami Urunk maga is azt mondta akkor, és meg van írva róla, hogy Názáretben nem tudott sok csodát tenni az ott uralkodó hitetlenség miatt. Még Isten szolgái sem, még a legnagyobbak sem tudnak semmit tenni, ha csak az emberek nem hiszik el, hogy Isten küldte el őket, hogy rajtuk keresztül munkálkodik, és így tovább. Amikor Mózes el lett küldve, azt mondta, nem fognak rám hallgatni, és aztán Isten két jelt adott neki. És még akkor is nehéz volt az embereknek, hogy szívből higgyenek, ugye? A hagyományok és a szokások annyira mélyen gyökereznek és rögzültek az emberekben, hogy nehéz kivonni belőlük a dolgokat, mindent felszántani, hogy újra lehessen vetni. És a próféta azt is mondja, ne a tövisek közzé vessetek, hanem szántsatok új ugarat. Tényleg úgy van, hogy mindent előről kell kezdeni, a régit nem lehet megjavítani, Isten mindent újjáterem. Ő nem épít olyan dolgokra, amelyek nem helyesek, lebontja őket, így van megírva Jeremiás első fejezetében is. Én ma elrendeltelek téged arra, hogy lerombolj és összetörj és így tovább, és azután, hogy felépíts. Talán el is olvassuk ezt a szövegszakaszt éppen itt, Jeremiás első fejezetéből. Hiszen ma délután egy rövid ígeszemléletet tartunk, de kérlek, hadd figyeljünk pontosan minden bibliai idézetre. Jeremiás első fejezet a 8. verstől. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megóvjalak. Így hangzott az Úr kijelentése. Erre fel az Úr kinyújtotta az ő kezét, és megérintette vele a számot. Aztán így szólt hozzám az Úr: ezzel az én szavaimat helyezem a te szádba. Vedd félreérthetetlenül tudomásul, én a mai napon kinevezlek téged a népek és a királyságok fölé, hogy kiírts, lerombolj, megsemmisíts és elpusztíts, hogy azután felépíts és ültess. Az első is egy olyan szolgálat, amelyet Isten küld. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy amennyiben Isten elküld valakit, akkor minden át lesz meszelve, minden jóvá lesz hagyva, minden maradhat és mehet úgy, ahogy van tovább. Semmi sem maradhat úgy, ahogy van. Semmit sem lehet úgy hagyni, ahogy van. Mindent le kell rombolni, hogy aztán az eredeti alapra bibliai és helyes módon lehessen építeni. Valóban úgy van, hogy a legtöbb embernek téves elképzelése van a mi Urunkról. Neki mindig nagyon szeliden kell megjelenjen, mindenkinek a vállára tenni a kezét, megköszönni, hogy jól végzi a dolgát, de így nem jön. Sőt, még ostorral is jöhet, hogy lecsapjon, asztalokat felborítson, a pénzszén szétszúrja, és haragjában így mondja, hogy megvan írva, hogy az én házam imádság házának kell neveztetnie az összes népek számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Neki jogában áll ezt tenni, hiszen az ő háza. És a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Mózes hűséges volt az ő egész házában, teljes egészében, és hogy Krisztus hűséges az ő házában, és az ő háza mi vagyunk. Tehát valóban arról van szó, hogy semmiféle kompromisszumot ne kössünk, hanem Isten teljes ígéjét valóságosan befogadjuk, hagyjuk, hogy áthatoljon rajtunk, összhangba hozzuk magunkat vele, hogy azután lépésről lépésre, sőt az Úrral egy menetes lépésütemben haladjunk előre. Hadd olvassunk el még néhány helyet az Efézus beliekhez írt levél 5. fejezetéből. Efézus 5, a 15. verstől. Figyeljetek tehát gondosan arra, hogyan éltek. Nem mint bölcstelenek, hanem mint bölcsek. Azáltal, hogy az időt kihasználjátok, vagy megvásároljátok, mert a napok gonoszak. Ezért nem utassátok magatokat értelmetleneknek, hanem igyekezzetek megérteni, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg a borban, ami a kicsapongáshoz vezet, hanem legyetek telve Szent Szellemmel. Úgy, hogy zsoltárokkal, dicsőítő énekekkel és szellemi énekekkel beszéljetek egymáshoz, és szívetekben énekeljetek és zenéljetek az Úrnak. És adjatok szüntelenül hálát Istennek az Atyának mindenért, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Itt megkapjuk az utasítást, vagy utasításokat, hogy vásároljuk meg az időt, hogy bölcsen éljünk. Itt több dolog is elhangzik számunkra. Ne legyetek értelmetlenek, hanem igyekezzetek megérteni, mi az Úr akarata. Pontosan ez a lényeg. Mielőtt Isten akaratát teljesíthetnénk, tudnunk kell, mi az ő akarata. Azután az apostol folytatja, mintha azt akarná mondani a házas pároknak, hogyan kell nekik viselkedniük, de az egészet Krisztussal és a gyülekezettel hozza összefüggésbe. Hadd olvassunk tovább, ahogy leírta ezt a Szent Szellem vezetése, illetve ihletése alatt, a 21. verstől. Rendeljétek magatokat egymásnak alá, amint azt a Krisztus iránti tisztelet megköveteli. A nők legyenek alárendelve férjeiknek, mintha az Úrnak tennék. Mert a férfi a nő feje, ugyanúgy, ahogy Krisztus is a gyülekezet feje. Nyilvánvaló, ő az ő testének szabadítója. Mindazonáltal, ahogy a gyülekezet is alláveti magát Krisztusnak, úgy legyen a nőkkel is. Minden tekintetben a férjeikkel szemben allá kell vetniük magukat. De most rátérek arra a versre, amelyet valójában fel akartam olvasni, a következőre. Ti férfiak, szeressétek feleségeitek, ahogy Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte, hogy megszentelje, miután megtisztította az íge vízfürdője által, hogy így maga elé állítsa a gyülekezetet dicsőséges szépségben, folt és ránc és hasonló hibák nélkül. Sokkal inkább, hogy szent és fethetetlen legyen. Hiszen a Szentírás szerint Krisztus vőlegényként fog eljönni, és mindazokat, akik a mennyasszonyhoz tartoznak, magával viszi a dicsőségbe, a menyegzői vacsorára. Ezzel kapcsolatosan még szeretnék felolvasni néhány sort Branham testvér ezen prédikációjából, ugyanabból a prédikációból, ismerjétek fel a napot és az íge üzenetet a 8. oldalról. Emlékezzetek arra a látomásra, amelyet a múlt héten láttam, a mennyasszony bemutatása. Ebben a látomásban láttam a szeretetre méltó mennyasszonyt közeledni. Eszembe sem jutott, csak ültem kint, és bámultam magam előtt. Akkor jött a látomás a mennyasszonyról. Mellettem hallottam egy hangot, amely azt mondta, itt van a mennyasszonyról egy előzetes kép. Aztán elhaladt előttem, észrevettem, hogy elbűvölő, üde és fiatal volt. Nagyon szép volt a járása, nem mintha menetelne, hanem kecsesen és hölgyhöz méltóan, ahogy egy nő jár. Így jött felém erről az oldalról, elhaladt a bal oldalam mellett, és eltűnt azután a szemem elől. De ez még nem minden. Ő látta ennek a fethetetlen mennyasszonynak az előzetes képét, amilyen az első gyülekezeti korszak elején volt, amikor Isten még mindent a kezében tartott, amikor még nem voltak hamis tanítások, még nem voltak hamis testvérek, amikor még semmi hamis nem volt, hanem valóban Isten szellemétől volt átitatva minden. Később Pál apostolnak már hamis testvérekkel, hamis tantételekkel és más dolgokkal kellett szembenéznie. Itt így folytatja Branham testvér. Azután a jobb oldalra mutatott, és megmutatta nekem minden egyes korszakból kikerült gyülekezetet. Ó, milyen vulgár és trágár! Az utolsó, a legutóbbi gyülekezeti korszakból jött elő. A vezetője egy boszorkány volt. Olyan erkölcstelenül voltak öltözve, olyan szemérmetlenül néztek ki, és twistben, rock'n'roll lépésekkel meneteltek végig. Micsoda kép! Először egy erényes, fethetetlen, az Úrral az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépés ütemben, az ígével összhangban fethetetlen. És akkor látja az Isten embere, hiszen tudjátok, az Úr angyala ilyen alkalmakkor az ő jobb oldalán, jobbján állt, elmondta neki, mit fog látni, vagy mire kell figyelni ennél fogva. Ami számomra igazán fontos ebben az összefüggésben az az, amit most olvasok, szintén a 9. oldalon. Aztán azt mondta, vagyis az angyal, aztán azt mondta, a mennyasszony még egyszer megjelenik egy előzetes bemutatóban, és meg is jött a mennyasszony. pontosan úgy nézett ki, mint az első, aki az elején elhaladt előttem. A szívem örömtől felpörgött, mert tudtam, hogy lesz egy menyasszony, aki pontosan úgy lesz kialakítva és öltözve, mint az, amit az elején láttam. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk! Nem feleslegesen prédikáltunk, a fáradozás megérte. Az Úr, mint vőlegény, külön választ egy menyasszonyt, aki ismeri az ő hangját, és válaszol is rá, és az ő hangja az ő drága és szent ígéje. Hallgassátok meg még ezt a 3,5 mondatot. Külön kell legyen választva, rendszerezve kell, hogy legyen. Tudom, hogy ez az igazság. Amennyiben ez nem igaz, akkor minden látomásom, amit a múltban kaptam, vagy láttam, téves. De mindenki tudja, hogy minden, amit valaha mondott nekünk, az igazság volt, és minden beteljesedett. Teljes szívünkből hisszük azt, hogy Isten valóban elküldte az ő szolgáit. Nézzétek, én nem vagyok próféta, és nem is kell annak úgy legyen. Nem lehet mindenki próféta. Én nem tudom, hogy Józsué próféta volt-e, vagy mások is azok voltak-e az Új Szövetségben is, például Titus és mások, de mi megkaptuk, részesedtünk a prófétai ígében. És ugyanabban a szellemben vagyunk, mint a próféták és az apostolok voltak. Ugyanazt halljuk, amit ők hallottak, ugyanúgy értjük, ahogy ők értették, ugyanazt hirdetjük, amit nekik is ki lett nyilatkoztatva, és amik őt hirdettek. Ezután Branham testvér felhoz egy példát, ő nagyon természet közeli ember volt, amilyet ritkán találni itt ezen a földön. Amikor ő a természetben volt, otthon érezte magát, de mindig látott valamit, ami megérintette. És volt egy kedves testvér a keresztény üzletemberek közül, akinek volt egy nagy gyümölcsültetvénye, és egyszer meghívta őt magához. És lám, Branham testvér látott egy fát, és számolja a gyümölcsöket, mint számolja egy fa, és ki tudja, hány gyümölcsöt számol. Narancsok, citromok, grapefruitok, és számol, és számolja. És láss csodát, elámul a csodától, és azt mondja, hallod-e, gyere ide, és mondd meg, magyarázd meg nekem, mi ez a fa. És az ültetvény vezetője azt mondja, ez egy narancsfa. Igen, mondja, de mit keresnek ezek a többféle gyümölcsök ezeken a narancsfán? Honnan kerültek oda, hiszen ezek nem is oda tartoznak? Ó, mondja, ezek mind olyan ágak gyümölcsei, amelyek belettek oltva ebbe a fába, de eredetileg nem ebből a fából hajtottak ki. Mégis ennek a fának a levelét, a nedűjét szívják, de a saját gyümölcsüket termik, és nem ennek a fának az eredeti gyümölcsét. Erre Branham testvér azt mondja, ez több, mint egy prédikáció nekem. Köszönöm, Isten áldjon meg, és elindult tovább az útjára. Egy ábrázolás által, amit a szem előtt látott, több, mint egy prédikációt kapott, és hála Istennek azonnal megértette, mi történt ott, és mi volt a tanulság belőle. Aztán, azután azt mondja, vagy azt kérdezte, mindazonáltal, ha ez a fa egy új hajtást, ágat hajt, milyen egy ág lesz az? Igen, mondja az ültetvényvezető, ha az ág kihajt, akkor az ismét az eredeti gyümölcsöt hordozza, amely a gyökérből a fán keresztül éppen az ágakba jut. És most itt azt mondja tovább ebben a prédikációban, a 10. oldalon erre való hivatkozással, amennyiben ez a fa valaha is újabb hajtást hoz elő, azaz eredeti gyümölcsöt fogja hordozni. teremni. A szőlőtőke végén mindezen dolgok visszaállításának be kell következnie, egy visszaszolgáltatásnak el kell jönnie, az estvéd világosság, hogy mindent megvilágítson és helyreállítson. De ez a szőlőtőkéből fog előjönni, nem egy beoltott vallás felekezetből, hanem az íge eredeti terméke lesz. Az estvének idején fog előjönni. Világosság lesz az estvének idején. Zakariás 14:7. Az érettséghez fényre van szükség. Figyeljetek, milyen tökéletes az írás. Ez egy olyan nap, amelyet sem nappalnak, sem éjszakának nem lehet nevezni. A nap nélkül ugyanis egyetlen gyümölcs sem érhet be, és így tovább, és így tovább. Nos, örülünk annak, hogy gyakorlati ábrázolásokkal, szemünkkel élet vezetve, mi minden történt Isten országában is. Mindazonáltal, amikor eljön az eredeti, akkor az eredeti gyümölcs is megjelenik. És Jézus azt mondta, én vagyok a szőlőtőke, és az én atyám a szőlőműves. És ami eredetileg a szőlőtőkéből származik, az a szőlőtőke eredeti gyümölcsét fogja magán hordozni. Én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővesszők. Nem valami idegen gyümölcs, nem valami idegen tanítás, nem valami idegen szellem, hanem a szőlőtőke eredeti gyümölcsét fogják hordozni a szőlővesszők. Nem valami kívülről beoltott dolog, hogy aztán egy kis életet kapjon és részesüljön benne, hanem eredetileg a szőlőtőkéből származó hajtás. Eredetileg Istenből születve és magukban hordozva Jézus Krisztus lényét. Nyilván hiszem, hogy ez az íge üzenet. Még egy második részlet is, amit ma délelőtt már érintettünk Izrael népével kapcsolatosan. A 14. oldal. Izrael népe a saját hazájában van. Úgy összelettek terelve, mint a juhok. A farkasok üldözték őket, és azért visszaterelték őket a saját országukba, ahol biztonságban vannak. Figyeljétek meg! Az Izrael népének ígért áldás csak addig volt érvényes, amíg a saját ország területükön voltak. Isten soha nem áldja meg Izrael népét az ország határain kívül. Amikor Ábrahám elhagyta az országot, el volt szakítva az áldástól. Isten csak akkor áldhatja meg Izrael népét, ha a saját hazájukban maradnak. Most ott vannak, mint egy nemzet, és már csak a menyasszony elragadtatására várnak, mert a gyülekezet már külön lett választva. A pecsétek meglettek nyílva, nyilvánvalóvá lettek téve számunkra, látjuk, ami eddig nem volt ismert. Ti, akik a kígyó magjáról, a vízkeresztségről és így tovább akartok vitatkozni és veszekedni, el vagytok vakítva, és nem tudjátok. Eme világ Istenem megvakított titeket ebben a tekintetben. Nézzétek, valóban úgy van, hogy azokat a dolgokat, amelyeket Isten kinyilatkoztatott, csak kinyilatkoztatás által lehet megérteni is. De azt is el kell fogadni, amennyiben belsőleg ellenállunk neki, nem fog sikerülni. Így lesz Istennek egy folt és ránc nélküli gyülekezete határozottan. Semmi keveredés, nem sokféle dolog ugyanazon a fán, ahogyan az emberek képesek rá, hanem valóban Isten fája termi az eredeti gyümölcsöt. Amint tudjátok, Joel próféta arról beszél, hogy ez a négy rovar elpusztította a fát. Lerágták, de Isten azt mondja, mindent vissza fogok szolgáltatni. Isten mindent kárpótolni akar, helyre akar állítani, igen, vissza akar adni, és rendbe is hozni mindent. Nekünk csak hagynunk kell, hogy helyre állítson és rendbe hozzon minket, mert Isten ezt elvárja tőlünk. Abból az ígéből, amelyet Jósuával kapcsolatosan tanulmányoztuk, hogy ezt is még lezárjuk a hétvégi utolsó összejövetelen, valóban látjuk, milyen módon adta az Úr a rendelkezéseket, és újra és újra új utasításokat azért, hogy az ő népe az előre kijelölt útat járhassa, és hogy mindenkinek teljes összhangban kell maradni az Úrral és az ő kialakított tervével. Mielőtt felolvasnám az ígét, szeretnék felolvasni egy áldás kívánatot az 5. Mózes 33. fejezetéből. Elolvashatjuk ezt az áldás kívánatot egészen, amelyet Mózes kimondott a 12 törzsre. De hallgassátok meg, milyen módon különböznek a Józsefnek mondott áldás kívánatok minden más áldástól. Ő volt az Úr kedvence, ő volt az, akit félreértettek, elárultak, eladtak, a gödörbe dobtak, és halottnak nyilvánítottak. Ő volt az, aki szellemi ember volt, aki látomásokat látott, álmokat tudott értelmezni, és a testvérei irigyek voltak rá. Eladták, nem tudtak mit kezdeni vele. Hallgassátok meg, mit mond itt ez az Isten szolgája a Szent Szellem által. Az 5. Mózes 33. fejezetének a 13. versétől. Józsefről pedig így szólt, megáldotta az Úr az ő föld területét, a legértékesebb mennyei ajándékkal, a harmattal, és a mélyben tárolt áradattal, vízáradattal, a nap által előállított legértékesebb dolgokkal, és a hold sarjasztotta legértékesebb dolgokkal, a legjobbakkal, amit az ősi hegyek csúcsai nyújtanak, és az örök magaslatok legértékesebbjeivel, és a föld és gazdagsága legértékesebbjeivel, és annak tetszése, aki a tövisbokorban lakott. Micsoda ígéret, micsoda áldás. Áldás kívánod. Nem csak egy kicsit, nem másod vagy harmadrangúan, hanem a legjobb, a legértékesebb, a legbecsesebb, ami Istennek van, és amit adhatott. Ez az, ami itt ígéretben lett adva. Szeretteim, amennyiben Isten valakit kiválaszt, akkor a legértékesebbet adja neki. Az ő bőseigéből el fogja árasztani. Itt minden terület be lett vonva. A legértékesebb mennyei ajándékkal, a harmattal. Amennyiben egy olyan vidékel nem jön harmat, minden elszárad. És a lent tárolt vízáradattal. A legértékesebb dologgal, amit a nap előidéz. Amennyiben nem lenne világosság, nem lenne napsugár, mit hozna, vagy mit termelne elő a föld? És ha nem jönne eső, milyen hamar meghalna és elhervadna minden, és honnan jönne egyáltalán az új életcsira elő, amely új életet hoz létre? És a hold sarjasztott a legértékesebb dolgokkal. nap, hold, minden belett vonva. Az áldás áradata ígéretben lett adva szüntelenül. Megértettük ezt. Istennek van egy népe itt a földön, az áldásnak éjjel-nappal áradnia kell. Ő fel akarja törni az ős forrásokat, és bőségesen el akar árasztani az ő áldásával. Ahogy meg van írva tovább, a legjobbakkal, amit az ősi hegyek csúcsai nyújtanak. És az örök magaslatok legértékesebbjeivel, és a föld és gazdagsága legértékesebbjeivel, és annak tetszése, aki a tövis pokorban lakott. Isten jó tetszése nélkül mit kezdenénk mindezzel? Mielőtt Énok elragadtatott, megkapta a tanúbizonyságot Isten jó tetszéséről. Jézusról kétszer is olvassuk, egyszer a Máté 3-ban, egyszer a Máté 17-ben. Te vagy az én szeretett vagy szerelmes fiam, akiban gyönyörködöm, tetszésemet lelem. És azután te vagy az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam, akiben megtaláltam tetszésemet, hallgassatok rá. Annak gyönyörködése, aki a tövisbokorban megjelent Mózesnek, hiszen erre van itt utalás téve. Ez lett kilátásba helyezve Isten ezen emberének. Bár csak megnyugodna Isten jó tetszése kegyelemből mindannyiunkon. Hadd törjön elő egy olyan idő, amelyben éjjel-nappal, minden órában közösségben vagyunk az Úrral. Hadd törjön elő egy olyan idő, amikor 24 órán át megszakítás nélkül érezhetjük, átélhetjük, és hordozhatjuk a mindenható Isten áldásait, hogy végre az igazak házában énekelhessünk Isten győzelméről. Itt a Józsué 1-ben, a 12. verstől a végéig, még sok nagyon fontos dologról olvashatunk. A két és fél törzs, akiknek a Jordán keleti oldalán kellett maradnia, mert az volt a nekik kijelölt földterület, nem pihenhettek meg, amíg a többiek is célba nem értek, és birtokba nem vették azt a területet és földet, amelyet Isten megígért nekik. Csak egészen gyorsan felolvasom. A Józsué 1, a 12. verstől. Józsué pedig így szólt a Ruben és Gád törzsekhez, valamint a Manassé féltörzséhez. Emlékezzetek meg azokra a szavakra, amelyet Mózes, az Úr szolgája kötelességetek kétett. Amikor így szólt, az Úr, a ti Istenetek célba juttatott titeket, és nektek adta ezt a földet. A ti feleségeitek, a ti kisgyermekeitek, és a ti állataitok maradhatnak ugyanazon a földterületen, amelyet Mózes a Jordán ezen az oldalán kijelölt nektek. Ti pedig minden harcképes férfi, fegyveresen felszerelve át kell vonuljatok testvéreitek élén, és segítséget kell nyújtanotok nekik, amíg az Úr testvéreiteket is célba nem juttatja, és ők is birtokába nem veszik azt a földterületet, amelyet az Úr, a ti Istenetek nekik fog adni. Rögtön azután visszatérhettek a saját földterületetekre, és birtokba vehetitek azt, amit Mózes az Úr szolgája a Jordán keleti partján kijelölt nektek. Látjuk tehát, hogy a mai Izrael határai még messziről sem azok a határok, amelyeket az Úr Mózes által az ő szavában meghatározott az ő népének. És bármi is történjék, eddig a négy háború mindegyikében, amely már lezajlott, a föld vagy az ország kiterjedése bővült, és minden alkalommal közelebb kerültek az Isten által kijelölt határokhoz. És valamikor, Isten tudja mikor, hogy már itt van-e az ideje, vagy nem, mi nem tudjuk, de Isten tudja. De egy dolog biztos, amennyiben Isten megenged valamit, akkor csak az fog történni, ami az ő szavának beteljesülése felé vezet. Rendben. Isten soha nem fogja megengedni, hogy ennek az ellenkezője történjen. És egyébként is bízunk az Úrban, hogy ő őrködik Izrael népe felett. Bár csak ugyanilyen bízalmunk lenne Istenben, hogy az ő gyülekezete felett is úgy őrködik, és hogy velünk legalább ugyanolyan jó szándékai vannak, mint az újszövetségi népével. Mert hiszen az új testamentumi gyülekezet az új szövetség népe. Mi értékesek lettünk az Úr szemében. Ha ezt a szellemi területre alkalmazzuk és összekapcsoljuk a gyülekezettel, akkor mi is elhihetjük, hogy minden szellemi küzdelemben új területet hódítunk meg az Úr számára. Nem tehetünk mást, hiszen ebben a szellemi küzdelemben már is állunk. És a mi feladatunk, hogy lábainkkal ráálljunk mindazon területekre, amit Isten ígéretben adott. És ha megígérte, hogy a hetedik angyal hangjának a napjaiban, amikor az megfújja a trombitát, és itt Isten titka beteljesedik, akkor az úgy is lesz, és ha az Úrnak megfelelt, hogy kinyilatkoztassa az elrejtett titkokat, akkor ez az ő végzése. És hadd vegyük tekintetbe röviden az elmúlt 450 évet a reformáció kitörése óta. Hát nem állította Isten újra és újra rendelkezésre új területeket, hát nem bővültek-e Isten népének sátorai a megigazulástól a megszentelődésig, a Szent Szellemmel való keresztségen át, ami időnkig ment vagy fejlődött. Szinte a mennyasszony korszakának is nevezhetnénk, amikor a mennyasszony külön lesz választva a gyülekezetből, elkülönül és felkészül. Folyamatosan egy küzdelemről van szó, vagy azt gondoljátok, hogy Izrael ellenségei önkéntesen átadtak volna akár egy négyzetkilométert is, soha az életben. Folyamatosan küzdelemmel jár ez. Mi azt mondanánk, már ha ez Isten ügye, akkor neki kellene felszámolnia mindazokkal, akik ellene vannak, félreállítani őket, hogy mi valamilyen könnyebben birtokába vehessük az ígéreteket. Nem. Aki nem harcol, az nem is győzhet, és aki nem vesz részt a versenyen, az nem is kaphat koszorút. Tehát, hadd vegyük fel Isten fegyvereit mindkét oldalunkra, és mindazokhoz intézően, akiknek Isten már birtokába adta a dolgokat. Ne legyetek megelégedettek önmagatokkal, nemhogy önelégültek, hanem csatlakozzatok azokhoz, akik még nem érték el a célt, de már külön váltak, és akarják érni a célt. Csatlakozzatok hozzájuk, harcoljatok velük, amíg az utolsó is birtokába nem veszi azt, és el nem éri a célt, ahogy Isten az ő igéjében meghatározta. Aki már nem áll készen a harcra, az a legnagyobb veresség vagy kudarc előtt áll. Mi egy szellemi harcban állunk. És erről Branham testvér is azt mondta, hogy a szellemi harc az nem egy piknik. Ez egy német szó. Európában a piknik nem annyira jól ismert szó kifejezés, mint ott túl. Az észak-amerikai kontinensen léteznek a nagyszerű rezervátumok, léteznek a nagy nemzeti parkok, ahol több ezer lehetőség kínálkozik arra, hogy az emberek hétvégén megtöltsék az autójukat étellel, és elmenjenek piknikkezni. Aztán terítenek egy nagy asztalt a szabad ég alatt, énekelnek és minden, ami ehhez tartozik. Minden esetre így telnek úgy a szokásos hétvégék, a hosszú hétvégék. A piknik egy olyan szó, amelyet az észak-amerikai kontinensen mindenki ismer és szívesen hall. Ha piknikről van szó, akkor mindenki ott van, még azok is, akik egyébként nem tudnak korán kelni. És ezért mondja Isten szolgája, hogy a harc, amelybe belelettünk állítva, nem egy kirándulás, és nem is egy piknik. Hanem, ahogy tegnap már mondtuk és olvastuk is, hogy nem hússal és vérrel van dolgunk, hanem a levegőben uralkodó fejedelmekkel és hatalmasságokkal. Ennél fogva egy dolgot mindig szem előtt tartunk, nevezetesen azt, hogy Isten győzelmét Jézus Krisztusban, ami Urunkban, már isteni valóság lett. Már csak egy nagyon rövid idő kérdése, amíg az ellenségek is az ő lábai zsámolyává nem lesznek téve. És az Úr átveheti az uralmat, mi pedig vele együtt. Hadd foglaljuk össze, amit ezen a hétvégén itt áttekintettünk. Mózes halála után Isten folytatta az ő tervét, amíg az íge és az ígéretek beteljesedtek. Isten emberei meghaltak ugyan, és hazalettek véve. Isten azonban örökkön örökké él. Ő folytatja az ő megkezdett művét, és végrehajtja az ő tervét. Ugyanezt láthatjuk napjainkban is. Isten magához veszi az ő szolgáit, de az ő népe továbbra is ugyanabban az irányban, ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazzal a szellemmel, ugyanazzal a céllal. Nem állt meg, hanem folytatja. Egy folytatás zajlik tovább. És én hiszem, és meggyőződésből mondom, hogy most tanúi lehetünk ennek a folytatásnak. Csak azt kívánnám, hogy mindenki újonghatna már, hogy mindenki egy amment mondhatna, hogy mindenki egy halleluját mondana, mert ez az igazság. Nem Isten halt meg, hanem az ő szolgái és prófétái lettek elhívva. Isten él, Jézus azt mondja, hogy én élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsa is. Éppen azért, mivel ő él, mi is élhetünk ő vele. Akkor azonban arról volt szó, hogy Isten népe között létrejön az isteni rend és az isteni cél. És ugyanez vonatkozik a mi időnkre is. Az íge a prófétákhoz intéződik, és aztán közvetítve van azoknak, akiknek folytatniuk kell ugyanazzal az ígével, ugyanazzal a kinyilatkoztatással, anélkül, hogy a legcsekélyebbet is hozzáadnák, vagy elvennék belőle. Én hálás vagyok az Úrnak, és örülök ennek. És higgyétek el nekem, hogy azok közzé tartozom, akik újra és újra áttanulmányozzák az írásokat, hogy ott az írásban bizonyosságot szerezzek afelől, hogy minden dolog úgy van, és összhangban van Isten ígéjével és Isten akaratával. És ahogy itt is olvastuk a Branham testvér prédikációjából, ő látta a gyülekezetet az elején, dicsőségesen, fethetetlenül, fiatalon, szépen öltözve. Hölgyes léptekkel haladtak előre, összhangban Isten ígéjével. És azután megjelenik egy nő, hiszen tudjátok, egy próféta értelemben egy nő a gyülekezet jelképe, és akkor látott egy boszorkányt. És Pál apostol azt ír a Galatákhoz, kivarázsolt el benneteket, olyan remek kezdetet vettetek, mondjátok meg nekem, miért kaptátok a szellem erejét, és ti, akik ilyen remek kezdetet tettetek, ilyen véget akartok elérni, nem a kezdet, hanem a vég lesz megkoronázva. Abszolút szükséges, hogy a kiválasztottak ne igyanak újra a Róma poharából, és így ne tántorogjanak ide-oda, mert ez valóban szellemi paráznaság, amelynek negatív következménye az, hogy akár csak a bor élvezete után, aztán hatással vagy kihatással van rájuk, és az emberek már nem képesek sem tisztán halani, sem észszerűen viselkedni. Beszélünk hozzájuk, és az a benyomásunk, hogy hallgatnak ugyan, és valóban hallgatnak is, de miközben hallgatnak, már a saját gondolataikat és érveléseiket forgatják a fejükben, és ebben ezért Isten semmit sem tud többé kinyilatkoztatni nekik. Szerettei, nem akarunk azok közé tartozni, akiket valami másik hatalom vezet, hanem az Úrhoz, aki az övéi előtt jár. Mindezeket a dolgokat világosan meg kell különböztetni egymástól. A legkisebb római kovász is megrontja az egész tésztát. És jobb lett volna, ha egyáltalán nem kezdtünk volna el, ha később újra össze akarjuk keverni. Nem, nekünk a tisztaság és az őszinteség édes tésztájává kell válnunk. Keveredés nélkül, világos irányelvvel, tanítás szerint, hit szerint, és ami Isten teljes üdvösség tanácshatározatát is illeti. És akkor az Úr velünk lesz, és elvezet minket a hitből a meglátásig. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Hát nem örültök-e annak, hogy ezekben a napokban így láthatjuk, szemlélhetjük, és kegyelemből átélhetjük az ez időre szóló ige üzenetet? Bár lenne, hogy a Józsefre kimondott áldás kívánat mindnyájunkra rászálljon. Hadd nyíljanak meg az ég ablakai, és áradjanak hatalmas áradatok mindannyiunkra. Az Úr, a mindenható Isten, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban, az ő jó tetszése hadd nyugodjon meg rajtunk is. Ő legyen irgalmas hozzánk, emelje fel az ő tekintetét fölöttünk, és ajándékozzon meg az ő békességével és áldásával, amely éjjel és nappal nem szűnik meg, egy vele való közösséggel, hogy velem együtt hajthassuk le a fejünket pihenni, és vele együtt keljünk fel másnap reggel. Igen, hogy eljussunk ebbe a valóban bensőséges, a szellem által létrehozott közösségbe, ami Istenünkkel a Szentírás szava szerint. Az igazi imádók szellemben is igazságban imádják majd Istent. Az igazsággal átitatva, a szellemmel telve, ma is dicsérhetjük és magasztalhatjuk a mi Istenünket, és szívből adjunk neki tiszteletet mindenért a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és mondjunk együtt köszönetet az Úrnak. Énekelünk talán egy dicsőítő éneket is. Ki javasol egyet? Hadd nyissuk meg a szívünket, és énekeljünk, és zenéljünk az Úrnak. Talán az éneket, ó, ez Jézus. Ó, de hiszen ez Jézus. Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ő csak egyedül ő. Én megérintettem az ő ruhája szegélyét, és az ő vére megtisztított engem. Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Ó, de hiszen ez Jézus! Csak is ő egyedül. Én megérintettem az ő ruhája szegélyét, és az ő vére megtisztított, vagy megmosott engem tisztára. Szeretteim, van egy kérdésem. Ézsaiás próféta könyvében az áll írva, hogy ki hitt a mi hirdetésünknek, és kinek lett nyilvánvalóvá téve az Úr karja. Megtudhatjuk-e, ki hisz ebben a Szentírás szerinti prédikációban, amelyet ezen a hétvégén is, és minden összejövetelen hallottunk. Ki hisz benne valóban? Mondjatok hát egyszer egy amment. Higgyetek benne teljes szívből, ez valóban Isten ígéje, és én nem erőltetem a Szentírást, amennyiben a kérdésre igennel válaszolok. A kérdés így hangzik, ki hitt a mi prédikációnknak, és kinek nyilvánult meg az Úr karja? A válasz így hangozhatna, annak, aki hitt a prédikációnknak, annak megnyilvánult az Úr karja, annak segített Isten. Segítette neked Isten? Akkor mondj egy amment. Isten segített az üdvösség napján, megsegítettelek téged. Halleluja! És ez az üdvösség napja. A Márk 11. fejezetéből. Itt a 20. verstől fogom felolvasni. Amikor másnap reggel arra jártak, látták, hogy a fügefa gyökereitől kezdve elszáradt. Ekkor Péternek eszébe jutott, és így szólt hozzá. Rabbi, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus így adta a választ nekik, legyen hitetek Istenben. Bizony a valósághoz mérten, mondom nektek, aki azt mondja annak a hegynek amott, emelkedj fel, és vesd magad a tengerben, és a szívében nem kételkedik, hanem elhiszi, hogy amit kimond, az teljesülni fog, annak teljesülni is fog. Egyszeren úgy van, szeretett testvéreim és testvérnők, hogy először imádságokban kell felkészülni arra, hogy befogadjuk, átvegyük azt, amit Isten megígért. Mindazonáltal az imádságok után be kell következzen a hitbizonyosság. És aztán teljesül az, ami a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében van megírva, hogy a szívünkkel hiszünk, de a szánkkal valljuk. Amit kértünk, és szívünkben hisszük azt, hogy azt ki kell mondanunk, gond nélkül ki kell mondanunk, mert Isten vállalta érte a felelősséget. Ő mondta, amennyiben a hegyhez szólsz, mond neki, hogy vándoroljon a tengerbe, és ha hiszed, hogy meg fog történni, akkor meg kell történnie. Csak imádkozni nem használ semmit. El kell jutni az imádságok második részéhez, nevezetesen a hit és a bizonyosság pozitív részéhez, majd azután a hálaadáshoz. Egy egyszerűen hozzátartozik. Bármi is legyen most az egyéni kérés. Hadd imádkozzunk először, azután, amikor a hitbizonyosság bekövetkezik, hittel kimondjuk azt, amiért imádkoztunk, és azt mondjuk, Uram, Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Legyen meg a te nevedben és a te tiszteletedre, és amit kértem, az történjék meg a te szavad szerint. Én hiszem, és hálát adok neked érte. Hadd imádkozzunk most együtt. Kérem, imádkozzatok mindannyian, ahogyan a szívetek diktálja. Mennyei atyánk, együtt járulunk most a te szent színed elé, háládatos szívvel. Magasztalva Isten dicsőségét, imádattal, mindazzal, amit a szívünkbe helyeztél. Igazán nagy dolgokat tettél velünk rajtunk. Megváltottad lelkünket a pusztulástól, kegyelemmel és írgalommal koronáztál meg minket. Szeretet Uram, te tudod, milyen sok kérés van a szívünkben, az életünkben. Szeretet Uram, te tanítottál minket imádkozni, azt mondtad, hogy imádkozzunk. Uram, most ezt akarjuk megtenni. Szeretnénk te veled beszélni imádságban, és elmondani neked, ami foglalkoztat minket, amit szeretnénk másképp, milyen területen vedd kezedbe az életünket. Szeretet Uram, te mindent tudsz, számodra minden ismert. Halleluja, halleluja! Bízunk te benned, a mi Istenünkben, bízunk a te szavadban, bízunk a te erődben, és bízunk a te jelenlétedben. Uram, te most itt jelen vagy, hogy minden kérdésre válaszolj, minden rejtélyt megoldj, minden foglyot megszabadíts, minden bűnöst megments, és népedet szellemmel is tűzzel megkeresztelj. Uram, magasztallak téged, hogy már is megtetted. Halleluja, halleluja. Tisztelet, 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 felmagasztalás és dicsőség a mi Istenünknek örökkévalóságtól örökkévalóságig. Halleluja! Halleluja!